Üdvözlöm a hallgatókat, Bödecs Pál vagyok, a Hallas Rádió elnöke. Március 15-e kapcsán beszélgetünk vendégeinkkel, Szakál Aurél múzeumi igazgatóurral és Palásti Károly tanárúrral, a Ibó István gimnázium igazgató helyettesével. Mit kell tudni a kiskunhalasiaknak erről az ünnepről? Nyilván beszélgetünk sok mindenről, a következményekről is, meg a tanulságokról is, de most magáról az ünnep, milyen vonatkozásai vannak, ami kiskunhalasiakat különösen is érdekli?
Tudomásom szerint Kiskunhalason nem volt olyan hatással március 15-e, meg általában az áprilisi események, mint azt gondolnánk, mivel nem volt jobbágy felszabadítás Kiskunhalason. Tehát az, ami elemi erővel ünneppé tette Magyarország más területén ezt az alkalmat, az itt nem hatott, mert a redempció már 100 évvel korábban megteremtette a polgári tulajdonviszonyokat. És Halas számára így nem volt egy igazi felszabadulás. Tehát a Kiskun és a Jászkun kerület számára másként élték meg ezt az egészet. És nem is volt túl nagy tehát nem véletlenül nem Halason tartotta meg a beszédét Kossuth, mert nem is volt, a toborzás is elég nehézkesen ment, amikor a szabadságharcban való részvételre
buzdítottak. Királyhű város volt Kiskunhalas?
Nem, én azt hiszem, hogy Kiskunhalas a maga gazda, tehát itt a paraszt emberek már maguk gazdái voltak, nem volt földes úr fölöttük, és nem volt felszabadulás számukra.
Tehát ez a forradalmi lendület akkor itt ezért hiányzott, mert a redempció megteremtette azt a függetlenséget, amire
igen, itt száz évvel korábban polgári tulajdonviszonyok vannak Kiskunhalason. És ez inkább, hát hogy mennyire jelentett ez királyhűséget, nem tudom, de hogy nem lehetett kampányolni, hogy Lám Kossuth kivívta a jobbágy felszabadítást, akkor tessék beállni a hadseregébe.
De Halas mindig ellenzéki terület volt. Hát mindig olyanokat szavaztak, olyan követeket, olyan képviselőket, akik csak azért is a másikat akarták, nem? Vagy ez nem így jellemző? Igazgató úr, hogy...
Én visszakanyarodnék a halasi vonatkozásokhoz először. Nem véletlen az, hogy 1948 a Kiskunhalasi Városházán elhelyeznek egy centenáriumi emléktáblát, tehát először is meg lehetett ünnepelni a 48-at. Másrészt az a hely volt az, ahol a halasi 48-as események történnek, a klasszista városházának a dísztermében jöttek össze az emberek, és akkor jöttek a hírek, meg toborozni kell nemzetőröket, tehát ott dőltek el a dolgok. Tehát az a hely, az a halas 48-as emléke szempontjában egy fontos hely a klasszista városháza. A másik, ez egy régi elgondolásom, hogy minden településnek a története az a magyar történelemnek egy-egy építőkockája. Halason ugyanazok a dolgok megtörténtek 48-ban, mint máshol. Jászberénybe, Debrecenbe, vagy Győrbe, vagy Komáromba, az ottani történések, és ennek az együttese a magyar 48-49-nek a történelme. Pár nap késéssel Halasra megérkeznek a hírek, hogy Pesten itten történt valami, és akkor szabadkai nyomdába kinyomtatják a halasi 48-as plakátot, ugye múzeumban van ilyen. És akkor a nemzetőr kérdés merül föl, hogy hát itten a délvidéken bajok vannak, és akkor ott segíteni kell. Hát ugye óvatosan, hát ugye ki akar meghalni a másért, de hát azért lementek a halasi nemzetőrök Szent Tamással, meg Szabadka alatt megvívták a szerbek ellen a győztes csatát, tehát Halasnak része volt a 48-ban. Aztán, amit az előbb ugye már beszéltünk, hogy a Jászkunságnak a 1745-ös redempciója egy különleges helyzetet teremt, mert a röviden talán elfogadható történészeti megfogadása a jobbágy felszabadítás a Jászkunságban 100 évvel hamarabb történt meg, mint az országban, és amit itt óvatosan pedzegettek a fontoló haladók, ugye, hogy kéne mindkét jobbágy felszabadítása, Halason az már 100 éve megvolt, és ennek megfelelően a gazda szempontból látták a dolgokat, nekik a 48 nem hozott különösebbet, mert ezt a jogot ők már birtokolták.
Mennyire háborította fel a halasiakat a nemzetiségek föllázításra, gondolok itt a szervekre, azért csak közel van itt Zenta és a délvidéki vérenzéseknek a színhelye. Van erre valami emlék, valami nyom?
Hát egészen pontosan Bács-Fekete-hegyről, ugye a mai Feketicsről ide menekülnek családok, és Halas befogadó volt most már. Azt
1849. január.
Bizony, a 40. szabadságharc idején is már befogadó, és Halasra a délvidékről, a mi helyünk speciális, Trianon után is, meg hát 1945 után is, meg a 90-es rendszerváltás után is érkeznek délvidékről magyarok, és ez az első ilyen hullám. Én a Makai gyógyszerész családját tudom egészen pontosan, hogy ők Bács-Fekete-hegyről menekült családként maradtak itt Kiskunhalason a mai napig.
Hát ez a kérdés, ez nekem az a gondolat jut eszembe, hogy a halasiak többször megtapasztalták a szerbek, a vadrácok súlyos kezét. Ugye hát a halasi csata idején is ugye a szerb határővidékről érkező katonák és részben a szegedi várból érkező hát labancok, ugye ez 1703. október 5 a halas csata, azok csapnak ide, és halasnak van mindig félnivalója, hogyha a szerbek csörgetik a kardot, ugye, akkor Halas közel van ezekhez a teletekhez, és érintett tud lenni. 48-ban is így volt, ugye az előbb említett menekültek, hát jöttek a rossz hírek, a szörnyűségek, és hát a Halasnak félnél volt, és ők azért mentek lelkesen Szabadkát védeni, mert a Szabadka után már Halas jön, tehát ezek nyilvánvalóan súlyosan érintették a halasiakat, ezek a délvidék események.
1848 a nemzet egyé kovácsolásának az ünnepe is. Érezhető-e valami változás a halasiak nemzettudatában 48 után?
Nyilvánvalóan egy pontos hőmérőt erről nem tudunk érzékelni. Az események hatottak, és a halasi társadalomnak a különböző rétegei a helyzetüknél fogva viszonyultak. Nyilván egy főbíró az másképp reagál, mint egy cseléd. És tehát a gazda emberi, egy dönteni, egy református alaprétegzettségű település ez a 19. század közepén, a gazdának az érdekei motiválták az egyéni szerepeket, és mondjuk ebbe az, hogy el kell menni nemzetőrnek, mert szükség van rá, hogy 3 hétre vagy 3 hónapra kiszakadni a gazdaságból, ez súlyos érinti a családot, de elmentek, mert a híja haza.
Folytatjuk majd a beszélgetést zene után.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
A Halas Rádió stúdiójában vendégeim Szakka Laurél múzeumigazgató úr és Palásti Károly tanár úr igazgató helyettes úr. 1848 kapcsán beszélgetünk Halas történetéről és Magyarország sorsáról, amelyet meghatározott a forradalom és szabadságharc. Nehéz eldönteni a történelem eseményeinek ismeretében, hogy vajon ennek a forradalomnak és szabadságharcnak volt-e valami köze aztán a Magyarország megcsonkításához. Lehetett volna ezt másképpen csinálni, hogy mennyi volt a haszna, mennyi volt a kára, hiszen nyilván a magyarságnak azért a legfőbb problémája, akkor még talán nem látszott annyira, hogy a nemzetiségek éppen úgy el akartak szakadni aztán a Magyarországtól, mint ahogy mi el akartunk szakadni a monarchiától 1848-ban. Lehetett volna ezt másképpen tenni, vagy jobban tenni, vagy bölcsebben? Érdemes volt-e szembeszállni a Habsburgokkal, akikre azért csak rá voltunk utalva, és velük közösségben akartuk aztán a történelmünket folytatni a kiegyezés után. Akadályozta ez a forradalomról? Milyen tanulságokat lehet levonni most, főleg itt az Európai Unió kapcsán? Kicsit hasonló helyzetben vagyunk, hogy egy nagy hatalomhoz tartozunk megint, akár csak a monarchiához, vagy vannak ilyen párhuzamok, hogy erőltetett-e erre gondolni?
Nem 1848-49-ben van a probléma szerintem, hanem sokkal inkább a kiegyezéssel, ami a 48-as forradalmat majd követi. És a kiegyezésnek ugye kétféle nagyon ellentétes megítélése van. Az egyik az, hogy Deák nagy dolgot tett akkor, amikor a 48-as törekvéseket nagyrészt megvalósította a kiegyezéssel, és létrejött az osztrák-magyar monarchia.
Az áprilisi törvények alapján.
Az áprilisi törvények alapján, meg hát azért 1848-nak van egy olyan hozadéka is, amit nem lehetett megváltoztatni. Tehát a magyar függetlenség az elveszett 1849-ben, de a társadalmi átalakulás, tehát a jobbágy felszabadítás, vagy egyáltalán Magyarországnak a polgári átalakítása, az megkezdődik 1849 után, csak osztrák uralom alatt. Tehát a kiegyezést azt tekintetjük úgy, hogy Deák megvalósította Kossuth álmát, amit lehetett belőle. De lehet úgy is tekinteni, hogy összebékültünk azzal a hatalommal, amelyik ellen harcoltunk több száz éven keresztül, és hogyha ezt Trianon felől nézzük, akkor Kossuthot akkor lehet igazán megérteni, hogy ellenezte a kiegyezést, hogy szerinte ki kellett volna még várni, hogy maga Habsburg birodalom úgy bomoljon föl, hogy Magyarország ne legyen szövetségese Ausztriának közben, hanem alattvalóként. Mert a probléma ugye majd az osztrák-magyar monarchia korában ott lesz, illetve az első világháború elvesztése után, hogy osztozunk az osztrák-magyar monarchia bukásában, és Kossuth ugye ezt a Kasszandra levélben 100%-ban megírja, hogy azért nem szabad megkötni a kiegyezést, mert az osztrák-magyar monarchia föl fog bomlani előbb-utóbb. Tehát nagyon rossz pillanatban zártuk le kiegyezéssel a 48-as sikereinket.
Ehhez az jut eszembe, hogy itt vagyunk a krimi válságnak a közepén, mert valószínűleg ez még nincs eldöntve a jelenkorban, de 1853-56-ban volt egy krimi háború, akkor is volt egy krimi válság, és tehát, hogyha fölbomlik a, ugye ezek most feltételezések, most beszélgetünk, tehát ha fölbomlik mondjuk, ne adj Isten, az 1860-as évek végén az osztrák-magyar monarchia, miután az olasz egységnél is vereséget szenved, és a német egység kialakításánál is vereséget szenved, nem az valósul meg, amit ő gondol, és hogyha szétesik, akkor az orosz medve kinyújthatja a karmát, tehát lehet, hogy kellett volna várni az osztrák-magyar monarchia szétesésére, de nem tudhatjuk, hogy milyen eredménye lett volna, tehát ez egy nagyon veszélyes dolgok, mert akkor a német birodalom is akkor születik, az orosz cári birodalmi ambíciók erősek, ugye le akartak menni Isztambulig, tehát a Balkánt el akarták foglalni, de belefért volna az orosz elképzelés, hogy a Kárpát-medencét is megszerzik. Tehát valószínűleg ennek kellett történnie, hogy itt Európa mondjuk közepén van egy birodalom, egy sok nemzetiségű érdekes birodalom, mert a többi nagy birodalom az nacionalista. Német, francia, angol, esetleg olasz, ez a birodalom pedig egy vegyes nemzetiség, ez egy érdekes képző, az orosz az meg orosz, ugye? És itt egy kiegyensúlyozó erőként ugye a londoni politika támogatta azt, hogy legyen itt egy birodalom, ez itt az Európa közepén, ez egy ilyen kiegyensúlyozó erő. Ennek volt valamennyi értelme a 19. század közepén másik felében, és lehet, hogy utána is lett volna értelme, és nem jön el az a Trianon utáni helyzet, ami létrejött, hogy itt ezek az egymás mellett itt tulajdonképpen egymásra utalt népek a nacionalizmus révén egymás torkának esnek. A mai napig szenvedjük ezt, a magyarok különösen, hogy lehet, hogy jobb lett volna, ha az osztrák-magyar birodalom még 18 után is egybe marad. Én nem egészen történészi ez a megfordulás, azt gondolom, hogy Ferenc József túl sokáig uralkodott. Hogyha nem uralkodik 7 évtizedig, és a Rezső királyfi, a Rudolf trónörökös esetleg hamarabb jön, és lehet, hogy a másik trónörökös, lehet, hogy jobb lett volna ennek a térségnek, mert a nagyon hivatalnok, megöregedett, régi rendhez ragaszkodó, precíz, pontos Ferenc József uralkodó helyett jobb lett volna egy új változás 1880-as évek, 90-es években. Lehet, hogy egész Európának jót tett volna ez.
Ehhez kapcsolódva csak annyit, hogy valóban a Ferenc Józsefi korszak az nem hozott egy élhető birodalmat a nemzetiségek számára. Holott Eötvös Józsefnek az volt az üzenete, hogy úgy politizáljon Magyarország, hogy a nemzetiségek jobban érezzék magunkat nálunk, mint a saját hazájukban, értette ez alatt a románokat például, vagy a szerbeket. De ez nem valósult meg.
Ez még egy gondolatom van, hogy az osztrák politika mindig kettős volt, önző volt, tehát ugye minket arra használtak a 16. század, hogy pajzs legyünk a Bécsnek. Tehát és ezt a magyar urak aztán érzékelte, és nem tudott őszintén udvarhű lenni, mert tudta, hogy csak az a szerepe, hogy a török buzogány ütéseit a magyar pajzs fölvédje az osztrákok védelmére, és ez a kettőségben a 19. században is, hát Ausztria előrébb van, itt egy liberálisabb rendszer van, ugyanakkor a magyar uralkodó aztán ekkor meg második Józsefot nem is hagyja a változáson, mert fél, hogy mit fog az osztrák újítás, ami még nem szerves helybe eredményezni. De nagyon érdekes kérdések ezek, de hát nem így történtek a dolgok. Még egy 48-hoz kapcsolódó adalékot az itt el kell, hogy mondjunk. Széchenyi nem vénelten őrül meg, mert neki egy víziója van a Magyarország pusztulásáról. Ő valószínűleg azt vélte bekövetkezni hamarosan, ami majd Trianonba következik be, a magyar korona országának a szétesését.
Én is úgy érzem, mint laikus, hogy az az álom, hogy Magyarország majd független lesz Ausztriától, és ugyanakkor megőrizheti a nemzetiségeket együtt, tehát a történelmi Magyarországot, ez egy abszolút illúzió, tehát nem logikus. Vagy együtt marad mindenki, így lehetett volna egy közép-európai nagyhatalom, vagy maradhatott volna fönn egy fiatal királynak a dinamikusabb vezetése alatt, vagy pedig szétesik darabjaira, mert ha elkezdődik valahol, akkor Magyarország kiválik, akkor Magyarországtól is ki akarnak válni a szlovákok, miért ne akarnának, vagy éppen a, vagy akár a szerbek is. Tehát ez óhatatlan volt talán, és ezt talán Széchenyi jobban látta mindenki másnál. És... De Kossuthnak milyen felelőssége lehet ebben?
Kossuth az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi példájából indult ki, hogy meg lehet indítani a háborút, és akkor majd utána lesz szövetségesünk. És Kossuthnak a legnagyobb felelőssége abban van, hogy megindul a szabadságharc úgy, hogy valójában nincsen potenciális szövetségesünk, se a franciák, se az angolok. És a kis nemzetek itt Közép-Európában csak úgy tudják a céljaikat elérni, hogyha van nagyhatalmi támogatójuk. És ebben voltunk nagyon ügyetlenek 1848-49-ben is, és az azt követő évtizedekben is. A szomszédaink, a mindegyik szomszédunk ügyesebben politizált ebben, hogy győztes nagyhatalmi támogatót tudott maga mögött.
Én egyetértek ezzel, tehát ez a történelembe való kettősség, és ez a történészi vita, hogy a Széchenyi és Kossuth, ez örökre megmarad. Valószínűleg a Széchenyi által javasolt, kínált út az jobb lett volna.
Folytatjuk majd a beszélgetést a zene után.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Beszéljük meg műsorunkban. Vendégeim Szakkála úr, igazgató úr és Palásti Károly tanár úr, igazgató helyettes úr, 1848 kapcsán beszélgetünk, Kiskunhalasról is, és a magyarságról is. Kiskunhalasnak nagy kötődése van a forradalomhoz a tormaképeken keresztül. Halasi unikum azért a két nagy tormakép a múzeumban.
Ez egy érdekesség, hogy ahhoz vagyunk szokva, hogy szobroknál tisztelgünk események vagy nagy elődökkel kapcsolatban. Halason nem így van, itt festmények előtt tisztelgünk. Ennek a 1960-as évektől hagyománya van, hogy március 15-én és október 6-án a múzeumban levő két nagy festmény ad arra alkalmat, hogy virágot, koszorút elhelyezzünk. Csak úgy zárva megjegyzem, hogy az 1960-as években Szeged egyetemisták jártak ide koszorúzni, mert itt lehetett. A múzeum falai között meg lehetett tenni azt, hogy a március 15-ét tiszteljék. Hogy jött ez létre? Hát ez az kellett, hogy a Torma Jánosban legyen olyan indítatás, hogy létrehozza a két nagy festményt. Tehát röviden az, hogy 1893-96 között létrehozza az Aladdin Vértanúk festményt, és amikor annak nagy sikere van, ugyan a millenniumi kiállításból kérték, hogy hát ne szerepeltesse, mert hogy hát jön majd a Ferenc József császár, és hogy milyen kellemetlen a rendezőknek ez a, meg a császárnak ez a dolog, és akkor Torma visszavonja a millenniumi kiállításról a szomszédos Van Petrisma Gundel étterembe a festmények kiállítását. Utána Torma elhatározza, hogy ne csak a szomorú gyászos végről legyen nagy festménye, hanem a dicsőséges kezdetről, és akkor megfesti a talpra magyar festményt a 48. március 15-ének tiszteletére. Ez a két festmény létrejötte, ezek megvalósultak, és az egyik festménynek az lett a sorsa, hogy 1930-ban a magyar állam megvásárolja Tormát, az Aldi Vértanúkat, ma is állami tulajdonként a Nemzeti Galériából letért Halason, és a másik festménye pedig az történt, hogy 1937 után, Torma halála után, az özvegy 1940-ben Kiskunhalasnak adja el. Halason volt annyi erő és buzgalom, hogy a festményt megszerezzék, és 40-től Halason van ez a kép, és hát 1960-tól állandó kiállításban ez a két kép, ez rendelkezéssel. Ez a festményeknek a története, és hát hogy ezek a képek a tankönyvekben gyakran szerepelnek, tulajdonképpen egy reális ábrázolást nyújt a festő fél évszázaddal az események után az utókornak, hogy bizonyos részleteket festői módon képszerűen nagyméretbe ábrázoljon.
A halasiaknak lehetett emléke is azért Hajnauról, és így az október 6-a egy kicsit személyesebb is számukra.
Az 1849 történéseiben a szerepet játszik, hogy Hajnaul Pestről Szeged felé vonul a fő serege, és az oldal seregei 1849. július végén megjelennek Halason, tehát Halas ennek része lesz, és ezután lesz a temesvári csata, és hát az aradi kivégzések, tehát így módon vagyunk érintettek a történelembe konkrétan.
Ha a Torma festményekről beszélgetünk, akkor beszéljünk egy kicsit Berki Violáról is, aki Tormarokon, vagy családi kötődése is van, és Torma János is indította az ő pályáját, hiszen most volt a múzeumban egy kiállítás, egy szép Berki Viola könyv is megjelent ezekben a napokban, amiről a Kossuth Rádió is megemlékezett. Hallgassunk meg most egy részletet az MR1 Kossuth Rádió felvételéből.
Barbár erő és végtelen kifinomultság. Kovács Zita Berki Viola, azaz Viola színpecsét alatt című könyvét a Kiskunhalasi Torma János Múzeum jelentette meg. A kötetről Szem Adám György művészettörténész beszél, a riporter Antal István.
Kovács Zita könyve elkésett egy kicsit, mert annak idején Berki Viola nagyon vágyott arra, hogy egy méltó monográfia szülessen róla, és most nagyon örülne, ha Kovács Zita munkáját kézbe vehetné, mert egy művészettörténész rendkívüli alapossággal az életutat és ezt a sajátos mesebeli festészetet is végig gondolta. Szem Adám György pedig vállalta a könyv bemutatását.
Berki Viola nem vallotta be igaz módon a származását a képzőművészeti főiskolán, ami akkor főbűnnek számított. A lényeg az, hogy egy idő múlva visszavették a főiskolára, és Gyulai Livius úgy emlékszik Berki Violára, akivel kortársak, hogy a főiskolán egy olyan vidéki lány, aki csizmába jár, és őzve beszélget. Majd pedig egyszerre csak egy pesti művésznő lett belőle. Kovács Zita művészettörténésznőt alkalmam van közelről ismerni, egy Baján rendezett kiállítás megnyitotta, és akkor már feltűnt, hogy micsoda hihetetlen alapossággal, és milyen találóan néhány mondatban meg tud fogalmazni valamit a képekről. Berki Viola meg amúgy is érdekelt. Egyrészt azért, mert akkor, amikor én eszmélni kezdtem a képzőművészetre, rekkortájt bukkant fel Berki Violának a Hellász című képe, ami alapvetően különbözött a kiállításokon látható képektől. Kicsit meghatározhatatlan volt, hogy ez most egy naív festőképe. A pályája kezdése különös a számomra, hiszen korai képei nagyon érdekesek, és egy olyan kulturáltságról árulkodnak, olyan portrékat festett, illetve csendéletet, ami azért lep meg, mert érezhető az, hogy az élet útjának egy későbbi szakaszában szándékoltan megy el a naív festészet felé, sőt, kimondom, a primitivizmus felé. Anna Margittal barátkozott össze, aki ezekben az időkben tubusból nyomta hurkánként a festéket a faroslemezre vagy vászonra, és vásári gicseket festett, olyan műveket, amik ennek a világát idézték.
Baba világot, ami önmagába véve is egy nagyon erős választás. Hát azért mind a ketten a hivatalos művészeten jócskán kívül voltak, Berki Viola épp úgy, mint Anna Margit annak idején.
Az európai iskola maradéka lehet úgy nevezni, hogy a szentendreiekkel való barátsága, Barcsai Jenő, de például Balogh László Kornis nagyon nagy hatással voltak rá, de árulkodó egy mondata, nem tud rájönni, hogy a Barcsai Jenő milyen kulcs alapján egyszerűsíti a látványt. Na most, aki ilyen kérdést feltesz, arról ordít, hogy a konstruktivizmushoz semmi köze nincs. Tudnék, nincs kulcs. Itt mindenki teljesen egyéni bejárással dolgozik. Balogh László például, hogy volt rá hatással, egy abszolút geometrizáló festő, a Berki Viola soha nem volt az, hanem történetmesélő. Kicsit olyan, mint Gross Arnold, meg Gyulai Livius. Igen, nem csak, hogy ők meg grafikusok. Egy idő múlva rájött Berki Viola is, hogy ő hozzá a grafikai véna nagyon közel áll, és csinált grafikákat. Egymás melletti műteremben laktak Kondor Béla és Berki Viola. Nagyon jó barátok voltak. Hát, hogyha van valaki, aki távol áll a Berki Viola festészetétől, az a Kondor Béla.
Ugye minden albummal az a bajunk, hogy el se tudjuk dönteni, hogy ezt most olvasgatnunk kell, vagy a képeket nézegetnünk.
A szöveg is nagyon informatív, nagyon szép dokumentumfotók vannak a régi világban, és hát felöleli az egész életmű ívét, a reprodukciók sokasága. A perzsa miniatúrákhoz épp úgy köze van, mint az antik világhoz, a magyar múlthoz. Ebből hozott létre valami egészen különös világot, ami időnként meglehetősen nyers és markáns, időnként pedig annyira játékos és üde, hogy szinte gyermekkönyv illusztrációknak is elmennének.
Kovács Zita Berki Viola, azaz Viola színpecsét alatt című könyvét a Kiskunhalasi Torma János Múzeum jelentette meg.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
A Halas Rádió Beszéljük meg című műsorában vendégeim Szakál Aurél igazgató úr, a Torma János Múzeum igazgatója, és Balázsdi Károly tanár úr, a Bíbor István Gimnázium igazgató helyettese. Berki Violáról beszélgetünk most, Torma János kapcsán is, a Torma képek után a kiskolás másik nagy festőművészéről, akinek az élet pályájáról egy szép könyv jelent meg, amit a Kossuth Rádió is méltatott az előbb, Kovács Zita tollából. Milyen kapcsolat volt Torma János és Berki Viola között?
Hát egyrészt egy rokoni, másrészt egy szellemi kapcsolat, amit itt esetleg röviden el lehet magyarázni. A Berki Violának az édesapja Berki Andor, és a nagyapja az Berki Antal. És Torma János, amikor Halassa járt, ugye gyerekkorában került el ebből a városból, jött rokonlátogatásra, erre mindig alkalom volt egy meghívás, egy vadászat, egy bál, és akkor a közel rokonai az a Berki Antal ügyvéd, és a felesége volt, akit a feleség volt a rokon, Torma Jánosnak első unokatestvére. És a Torma János festőmész nagyon hálás volt, hogy a rokonok vendégül látják, és az 1890-es évek közepén megfestette a házaspárt, és ezt a festményt a Berki Antal és felesége részére ajándékozta. A Berki Vila gyerekkorában a családi panteonból ez a festmény a lakásban volt, ezt állandóan láthatta az ő rokonai festménye a nagy országos hírű festőtől. Ez volt az egyik festészeti indítatás, amely Vila számára természetes volt, hogy a Torma János ez a családban egy szent ember volt. A másik, a Berki édesapja, a Berki Andor, az katona társa volt egy másik festőművésznek, a Pándi Lajosnak, aki egy posztnagybányai, egy Torma utáni festészeti generációnak a tagja volt, és a Pándi Lajos a Berki Andorval barátság révén Halason gyakran járt, és hogyha elmenjünk a Szilády Áron gimnáziumba, akkor ott Szilády Áron festmény van a Pándi Lajostól, ha elmenjünk a katolikus plébániára, akkor ott a Baranyi plébános úrnak van a festménye, a múzeumban van a halászdarabos rendőrbírónak a festménye, magánkézben van más pándi festmény, a Ferruvi juhásznak az ábrázolás az a Berki Violánál maradt meg, tehát a Pándi Lajos halasi képeket készített, és a Viola számára természetes volt, hogy az édesapjáról a lakásban van egy pándi festmény, ahol a kuntőrsfőként van a Berki Andor lefestve. Tehát a Viola, amikor kislányként szaladgált a nagyszobába, gondolom ott a falon ez a két festmény látható volt, és amikor a Violának a tehetsége kiderült a festészet iránt, akkor a Tormának a szelleme, és az ő sikere, és hogy lehet festőként élni, ez a család számára természetes volt, és mindent megtettek annak az érdekében a Torma hatásképpen, hogy a Viola festőművészé válhasson.
Nagy dolog az, hogy a múzeum ki tudta adni ezt a szép albumot Kovács Zita tollából. Lesz-e folytatása ennek?
A Halasi Múzeumnak néhány festővel úgy van dolga, hogy azok a jéghegy csúcsai a többi művész mellett, Tormával, Berki Jóvárával, Diószegi Balázssal, Bodor Miklóssal, nekünk külön sok feladatunk és célunk van. Vannak eredményeink, Torma ügybe volt a Vándorkiállítás, a Kolozsvári kiállítás, az adományképpen, a Baj Miklós adományképpen megépülhet a múzeum bővítés, és ott lehet ezután 100 nagybányai festmény, közte 50 Torma festmény. A Diószegi Balázsról megjelent a kiskolasi korszakának az arcképeinek a könyve. Idén tervezük, hogy a diószegi monográfia megjelenik egy vaskos könyv formájában, a diószegi születések 100. évfordulója, az egy jó alkalom erre. Violától megjelentettünk 120 festményt a tavaly évben. Idén úgy gondolom, ha még egy sikeres pályázatunk lesz, ami hamarosan eldől, akkor a Kossuth utcán, ugye ott a Vári szakközépiskola, a Kossuth utcai épületének az öledésében van a Babó Villa, ami aztán pártház volt, úttörőház volt, gyerekkönyvtár volt, Boróka civil ház volt, most a múzeum kezelésében van ez a neobarok épület, a felújítás folyik, és egy pici szerencsével, ha nyerünk, akkor be tudjuk fejezni, hogy akár a Halasi Szüretre, vagy augusztus 20-ra meg tud nyílni a Diószegi Balázs és Berki Viola állandó kiállítás, és van egy olyan tervünk, hogyha a Torma János Múzeum főépülete az a Kolozsvári ház, akkor a Babó Villában lenne a Torma János Múzeum kezelésében levő Berki Viola galéria. Tehát Violával is vannak terveink, és én elképzelhetőnek tartom, hogy mind Berki Violáról és mind Tormáról az albumok után monografikus összegzés jelenje meg. Hát ez a jövőnek a feladata is. De erre vannak esélyeink, nagy esélyeink.
Kívánjuk, hogy sikerüljön. Beszélgetésünk utolsó részében térjünk még vissza az 1848-as ünnepre és megemlékezésre. Lehetetlen, amíg kihagynunk Petőfi Sándort ebből a beszélgetésből, illetve azokat az emlékeket is, amik velünk élnek 1848 óta. Palásti tanár úr, mit tudna megosztani a rádióhallgatókkal? Mi az, amire figyeljünk?
Petőfinek bizonyos értelemben szerencséje volt, mert halála óta mindig aktuális maradt. A 19. század második fele ugye emésztette azt, hogy Petőfi él vagy nem él, rengeteg álpetőfi jelent meg. Petőfiről kialakult egy romantikus kép, miszerint úgy halt meg a segesvári csatában, ugye, hogy a vérével még a porba beírja azt, hogy hazám, és ilyen könyvborítóval jelentek meg Petőfi összes versei. Óriási kultusza van Petőfinek, értem ez alatt, hogy mindenféle emléktárgyakban is megjelenik Kiskörösön. Külön gyűjteményt láttam erről egy magángyűjtőnél. De Petőfi aktuális volt a Horthy korszakban is, mert akkor még Nagy Magyarországot jelképezte, aki bejárta a Felvidéket, bejárta Észak-Erdélyt. A Rákosi és a Kádár korszakban szintén, mert akkor meg a forradalmi Petőfit éltettük, és úgy gondolom, hogy napjainkban is ugye benne van Petőfi a legfontosabb érettségi tételek között. Csak most már nem csak a tájverseivel, hanem azokkal a létértelmező, filozófikusabb verseivel is, amelyek kevésbé konkrétak, és az, hogy a puszta közepén magányosan álló költőben egy akár egy ilyen egzisztencialista életérzést is felfedez ma már az utókor.
További Petőfi a magyar kultúrában, vagy csak egy emlék, egy múzeumi tárgy, vagy egy múzeumi személy?
Petőfihez, tehát azért Petőfi akkora költő volt, hogy szerencsétlenségünkre. Petőfi és Arany után nagyon nehéz volt költészetet produkálni. Tehát nagy költészet után várni kellett egészen addig, mert mindenki Petőfit akarta utánozni. Szabolcska Mihály volt az egyik ilyen követője, aki ugye családról meg hazáról versel még 50 év múlva is, mert úgy gondolta a magyar költészet nagyon sokáig, hogy Petőfihez így kell hűségesnek lenni. Azután vannak olyan költők, mint ugye Babits Mihály a Petőfi koszorúi, aki a szabadság eszmét tartotta fontosnak, hogy ő hozzá kapcsolódni. Tehát Petőfit a költészet is, vagy a motivumokat össze lehetne gyűjteni, hogy a világszabadság hány helyen fordul elő és köszön vissza még a posztmodern költészetben is egy-egy Petőfi gondolat. Vagy ha a János Vitézre gondolok, örök, megélte a Kacsó-Pongrácz korszakot, aztán megérte a rajzfilm korszakot, tehát Petőfi valahol a miénk. És én Petőfit, amikor Arannyal hasonlítom, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy Petőfi valahol merészebb, hiszen ha Toldihoz hasonlítjuk, akkor ott ugye ez egy paraszti környezetről szól, meglehetősen realisztikus, viszont János Vitézről ragyogó modern rajzfilmet lehetne készíteni, hiszen sárkányok vannak benne, meg Tündérország, csodák és átváltozások. Tehát maga a képi világ, amit megszólaltat, az a mai ember számára is értelmezhető.
És hát zseniális a háttér történet, ami ott húzódik a János Vitéz mögött, abszolút realista és egy valóságos.
És gyönyörűek, tehát gyönyörűek azok a képek, hogy az elválás és egymásra találásnak a képét, amit az Iluskával való újra találkozás a Tündérországban egy annyira megható kép, hogy szerintem a mai amerikai filmek se csinálják ezt különbül, hogy a szereplők hosszú idő után ismét találkozhatnak.
Ilyen halasi vonatkozása lehet ennek a történetnek itt befejezésről, igazgató.
Petőfi és a művészet és a múzeum kapcsán még egy gondatot szeretnék megosztani. A múzeumnak van egy olyan terve, hogy Bodor Miklósnak van egy Petőfi rajzillusztrációs sorozata, ahol ő elment azokra a helyekre, ahol járt a Petőfi és tárgyakat, épületeket, ehhez kapcsolódó verseknek a pillanatait szépen egy rajzsorozat összerakta, és egy biztató pályázatunk van, hogy ezt kiadjuk könyvbe, a Bodor Miklós grafikái Petőfiről, ez lehet, hogy idén megjelenik.
Köszönjük szépen a beszélgetést, és ezeket a híreket is. Szép ünneplést kívánunk a kiskunhalasiaknak március 15-e kapcsán.